hanem ha neki volt valakivel problémája, ha volt egy üzleti ügye, akkor erre 10 embert ráállított a Népszavánál, és azok csak éjjel-nappal csak ezzel foglalkoztak, külön ugye mindent megkaptak hozzá, amit el lehet képzelni, autót, fotóst, sofőrt, és mentek akár vidékre, az ország minden irányába.
Hol élünk? Ez a Hol élünk? A Népszava közéleti podcastje.
Szép napot kívánunk mindenkinek! Hát nem titkolom, hogy legnehezebb beszélgetésünkre ültünk most le itt a stúdióban. Itt van Németh Péter főszerkesztő, és Simon Zoltánnak, itt most hívtam utoljára Simon Zoltánnak, mert ő Simi, így ismerünk mindannyian, és így is fogjuk ezt emlegetni. A műsor első része mindenképpen ugye a fenyőügyben, vagy gyárfás portikügyben, ahogy tetszik, született csütörtöki ítéletről fogunk beszélgetni. És hogy miért nagyon nehéz beszélgetés ez? Azért, mert ez a mi történetünk, valamilyen mértékig is. Mindenekelőtt azért, mert hogy a lapunk volt tulajdonosának, Fenyő Jánosnak, a most már 26, rövidesen pár napon, ugye február 11-én lesz a 26. évfordulója, hogy őt megölték, tehát neki a kivégzésszerű megöléséről szól ez a történet. Ugye ebben döntött első fokon csütörtökön a fővárosi törvényszék, és azt sem szabad elhallgatni, hogy mindannyian valamilyen módon ismerjük a történet szereplőit, velük emberi kapcsolataink vannak, tehát természetesen, mint újságírók, mindenkor próbálunk amennyire csak lehet objektívak lenni, de azt gondolom, és ez így tisztességes a beszélgetés előtt, hogy ne hallgassuk el, hogy mivel ismerjük őket, értelemszerűen valamilyen mértékig kötődünk ehhez a történethez személyesen is. Én egy kibeszélő sót gondoltam a mai napra, ezzel kapcsolatban. Mindenkit azzal kezdeném, hogy az lenne talán az első felvetés, hát ki mit érzett, amikor megszületett az ítélet? Ugye csak nagyon gyorsan és dióhéjban a fővárosi törvényszék Póta Péter vezette tanácsa, ugye bűnösnek találta Gyárfás Tamást, mint vagy bűnsegédet. Ebben ugye 7 év fegyházba letölthető börtönbüntetésre ítélte első fokon ezért, illetve Portik Tamás, mint felbújtót, akit pedig életfogytiglanra ítéltek ezért. Összevonva egyébként az Aranykéz utcában elkövetett merényletért, tehát ők nem csak a fenyő gyilkosság miatt mázsálták meg. Még egyszer mondom, az első fok, tehát a jogerős döntés az még várat magára.
Azzal kell kezdenem, amit már te is említettél, hogy mi valamilyen módon érintettek vagyunk. Ezért muszáj elmondanom, hogy én kifejezetten elfogult vagyok ebben az ügyben. Nekem Gyárfás Tamás a barátom. És ugye én együtt dolgoztam vele a Nap TV-ben, együtt dolgoztam vele a Népsportnál, és ilyen módon erősen kötődöm hozzá. Másrészt valóban igaz, hogy én dolgoztam egyébként a Postabank sajtóholdingjánál, illetve dolgoztam, ez csak azért érdekes, mert hogy Prinz Gáborral is voltak konfliktusok mind a két irányba, különben Fenyő János irányába és Gyárfás Tamás irányába is. De ahogy a kérdésedre válaszoljak, amikor ugye 8:30 után 7-8 perccel megkaptam pont tőled az üzenetet, egyébként Zoli, hogy két Zoli van, úgyhogy most...
Simi.
Tehát nem a Simitől, hanem a Batka Zolitól, hogy 7 évet kapott, akkor leforrázza éreztem magam. Olyannyira, hogy amikor olvastam a tudósítást, nem is tűnt föl, hogy eközben megváltozott a vád, és nem arról van szó, hogy meglepett a 7 év, hogy hogy jön ki a 7 év, hogyha bűnösnek találták, akkor miért nem az a 12 év, amit minimumként megajánlott neki az ügyészség korában, hogyha elismeri a bűnösségét, illetve hogy akkor ez mi változott. Tehát nem vettem észre, hogy megváltozott a vád, és nem felbújtóként, hanem bűnsegédként ítélték el. Nagyjából 3:30 körül derült ki, hogy szabadlábon tud védekezni a másodfokig. Nem értettem, nem tudtam felfogni, és hát a barátomra gondoltam, akinek egyébként ezek szerint, az akkori állás szerint börtönbe kellett volna mennie. Erre fölhívta egyébként az ügyvédje is a figyelmét, hogy amennyiben 6 évnél többet fog kapni, akkor elviszik a tárgyalóteremből. Hidegrázás, ezt tudom mondani.
Világos. Simi, te mire emlékszel ebből?
Hát nekem nincs ilyen közeli kapcsolatom a szereplőkhöz. Én, mint újságíró 2001-ben kerültem, tehát már a fenyőgyilkosság után kerültem a Népszavához, ahol ő ugyanakkor egy legendás fickó volt, mint tulajdonos. Ugye úgy emlegették a kollégát, kollégák őt, hogy egy teljesen autoriter személyiség volt, aki gyakorta kirakta a pisztolyát például az asztalra, amikor a szerkesztőséggel tárgyalt. Viszont ha olvasott egy jó cikket az újságba, akkor akár 100 000 forintot is kiadott jutalomként.
Hogy pontosítsak gyorsan, tehát amikor az mit jelentett, amikor tárgyalt a szerkesztőség, hogy a maffia zsargomba tárgyalás és tárgyalás között?
Amennyire én tudom, nem mondom, én ezeket csak hallomásból utólag tudom, viszonylag rendszerességgel megjelent a szerkesztőség értekezleteken, és akkor mint egy cowboy, vagy egy western hős, felrakta a lábát az asztalra, az elmondások szerint kicsapta a pisztolyát az oldaltáskából,
És megbeszélték az aznapi cikkeket,
igen, vagy leadta a rendeléseket, ugye ezekről is legendák születtek, hogy kiről mit kell írni, merre felé kell menni. De mondom, ahogyan ugye osztotta a parancsot, úgy a jutalmakat is osztotta, ezért nagyon jó, nagyon pozitív vélemények voltak róla. Az ítéletre térve engem is meglepett az ítélet. Akkor azt kell mondjam, hogy 25 év után egy 4 éves tárgyalás, ráadásul egy olyan per, tehát 25 évvel a történtek után, 4 éves tárgyalás után nagyon nehezen volt hihető, hogy itt valaki 7 évet kap felbújtóként, vagy akár bűnsegédként. Azt gondoltam távolról követve a dolgokat, hogy felmentik, tehát nincs olyan bizonyíték, amit én olvastam a sajtóban ezzel a perrel kapcsolatban. Ezek nem olyan erős bizonyítékok, hogy megállná a helyet.
Én is ezt gondoltam egyébként, hogy fel fogják menteni. Több ügyvéddel beszélgettem, több jogi szakértővel beszélgettem előzetesen, és valamennyien azt mondták, azt nyilatkozták, hogy az egyik legnehezebben bizonyítható vád a felbújtás. Nem is nagyon szoktak emiatt elítélni, nincs kézzelfogható bizonyíték, nincs közvetlen bizonyíték, és Gyárfás Tamás esetében sem tudott a bíróság. Nyilván ezért is változtatott a bíró ezen a vádhoz kötöttségen, mert hogy valóban nem volt. Ami most, mint bűnsegéd elhangzik, itt leghangsúlyosabban megjelenik, hogy tudnék a Portiknak ő arra kijelentésére, hogy hát most nem tudom, hogy itt idézzem-e, az újságunkban is megjelent, hogy szétbasszuk-e, széttárta a karját és bólintott. Ugye az ember nehezen tudja elképzelni, szintén ilyen távolságból, időtávolságból, hogy ki az, aki és hogyan igazolja vissza, hogy ő széttárta a karját és bólintott, mert ezt nem tartom egy igazi, valódi oknak.
És talán ez a legérdekesebb a történelem a tegnapi ítéletben, hogy mennyire vékony a határvonal a bűnösség és az ártatlanság között. Tehát, hogy mennyire pengén billeg az, hogy valaki 7 évet kap, vagy felmentésre távozik. Ugye valóban volt egy ítéleti tényállás, ami nagyon-nagyon-nagyon végtelen sok körülményt állított olyan logikai sorrendbe, amely között, ugye egyik volt, az alapzata volt ugye ennek az ítéletműnek, hogy ugye Gyárfás Tamás és Portik Tamás között valamiféle operatív, üzleti jellegű kapcsolat volt. A másik végpont ugye az, hogy a Portik Tamás adott megbízást ugye József Rohácsnak erre a kivégzésre. És ez az összekötő pont volt ugye ez a hangfelvétel, amit Péter, te mondtál. Ugye emi hangfelvétel úgy készült, hogy Hortik Tamás valamikor 2003-2004 környékén ugye megkereste Gyárfás Tamást, és úgymond próbálta megbeszéltetni rejtett mikrofon előtt, és ugye őt Portik mondja el azt, hogy emlékszel arra, Tamás, hogy nem szó szerint fogom idézni, emlékszel arra, Tamás, amikor én neked azt mondtam, hogy szétbasszuk-e, te meg csak bólintottál, és... És ugye a felvételt ezt úgy mondta abba a pillanatban, abba az adott szituációban Gyárfás Tamás hát nem reagálta le, vagy nem megfelelően, és ezt a bíróság úgy értékelt, hogy elismerte ezzel ezt a történetet. Ezen múlott. Tehát, hogyha ez a láncszem nincsen meg valóban, akkor ezt a két végpontot, a végrehajtást és a kiinduló pontot nem lehetett volna összekötni nagy valószínűséggel. Tehát, hogy elképesztően...
Igen, de egy hangfelvételben hogy kerül elő a széttárt kar, és hogy kerül a bólintás?
Úgy, hogy azt a Portik mondta el a hangfelvételen. Tehát a portik mondja azt, hogy...
Visszamenőleg.
Visszamenőleg, igen. Tehát, hogy pontosan ezt mondom, hogy egy iszonyatosan sok áttétes, nagyon-nagyon sokféle módon támadható hangfelvételről beszélünk. Teszem hozzá, ezt ugye három igazságügyi nyelvész szakértő is vizsgálta, pszichológus is vizsgálta, és hitelesnek mondta ki, és a bíróság ezért bizonyító erejűnek ugye értékelte.
Igen, de hát tegyük hozzá, és persze egy bírósági tárgyalás így zajlik, hogy volt másik nyelvész, aki viszont cáfolta. Tehát ugyancsak a bíróság előtt. Más kérdés, hogy az ítéletben ez nem került elő, hanem csak az a nyelvész szakvélemény került elő, ami visszaigazolta Gyárfásnak a viselkedését, hogy alávetettként beszélgetett a portikkal. Tehát ott a hangból, a nyelvész szakmából lehet, hogy ez következik, de hát ez is olyan, mint minden más, hogyha, ami nem exakt, azt meg lehet másként is magyarázni. Nekem az az érzésem, és Zoli, neked ezt jeleztem is, bár óva intettél, hogy túlzó kijelentéseket tegyek, úgyhogy ezért nem is fogok. De az az érzésem támadt az ítélet kapcsán, hogy a bíró mindenképpen Portikot életfogytiglani börtönbüntetésre akarta ítélni. Hogy ez mások akaratával megegyezett, és akkor elég finoman fogalmaztam, Zoli?
Igen.
Vigyázz, mert a jegyzőkönyvben az lesz benne, hogy bólintottál, vagy széttártad a karodat. És Portik elítélése, mindenképpen való elítélése rántotta magával Gyárfás Tamás elítélését.
De a Portik, azért nem értem ezt a feltételezést, mert a Portik eleve el van ítélve.
Igen, de nem életfogytiglan.
Sok minden más ügyben, de még ezen túl is folyik ellene, ha jól emlékszem, büntető eljárás.
Én is pont ezt akartam mondani, ugye a Portik Tamást ugye egyszer már ítélték jogerősen az aranykézért, 13 év, egyszer elítélték már ugye a prisztásgyilkosság kapcsán, bajba vagyok, 15 év. Tehát most az aranykézzel összevonták, és így nőtt ki az életfogytiglan, akkor egyszer elítélték első fokon 20 évre hogy a Lakatos Csabáért, és még a Gyüre József gyilkosság is futószalagon van, tehát hogyha ezeket összeadogatjuk, első, másodfok, stb. Azért kijön,
igen, és akár egy harmadik vagy egy negyedik ügyben, ha elítélik, ugye ott mindegyikben figyelembe fogják venni, hogy őt már elítélték, tehát nagyon más ítélet, mint életfogytiglan, nehezen elképzelhető.
Hát a legfeljebb az, hogy nem szabadulhat.
Így van. Így
mert
van.
Most ugye, ha jól emlékszem, akkor az ítélet szerint X idő után kiszabadul.
Tényleges életfogytiglan.
Az ítélet szerint az úgy szól, hogy 20 év után szabadulhat. Az életfogytiglan, az ebbe kiszabadott életfogytiglanról, mert ez egy, már egy érdekes jogi kérdés, akkor mondjuk például a Lakatos Csabás ügyben, hogyha ugye megmarad a 20 év, akkor azt hol fogják majd elkönyvelni. Na most az ügyesség fellebbezett ugye az, hogy a Portik az ne 20, hanem 30 év után szabadulhasson. Tehát 20 évet akkor is...
Jelen ügyben?
Jelen ügyben. A jelen ügyben, ezt megint alá kell húzni háromszor. A bíróság indoklásában indítékként azt mondta, lehetséges indítékként, hogy itt nem a pénz játszott szerepet, hanem bizony a média fölötti hatalom. Már akkor is. Tehát ez akkor ez egy olyan súlyú volt. Konkrétan ugye a Fenyő János az a kifejezett a Nap TV és a Nap Kelte műsorát akarta megszerezni.
Meg is szerezte.
Meg is szerezte egy időre a szerkesztői jogokat, ugye, hogyha pontosan akarunk fogalmazni.
Hát olyannyira egyébként, hogy az első konfliktusnak én magam is kvázi áldozata lettem, mármint a Fenyő kontra Gyárfás konfliktusnak. Ez arra az időszakra esik, 1994-et írunk, amikor a Fenyő megszerzi a Nap TV reggeli műsorát. Itt már ez a harc elindult. Igen. Én akkoriban a Nap TV reggeli műsorának voltam a főszerkesztője, mint egy kerek fél évig, még annyik se. És ahogy ez átkerült a Fenyő fennhatósága alá, akkor buktam el a főszerkesztőséget én magam is, de nincs közöm semmilyen.
És ugye a bíróság szerint, hogy a Gyárfás Tamás pedig attól félt, hogy ez, ami neki az élete volt, ugye a Nap Kelte.
Már ne felejtsük el, olyan időszak, hogy nincsenek kereskedelmi televíziók, a legnézettebb magyar tévéműsor a Nap Kelte, amennyire én emlékszem, ebben a sávban mindenképpen, de talán országosan is.
Szóval a lényeg az, hogy ez a napkelt, ami a Gyárfás Tamásnak a gyermeke volt, az élete volt, tehát, hogy, és ezt próbálta kicsavarni a kezéből ugye a Fenyő János, nagyon-nagyon kíméletlen eszközökkel, tehát minden létező módon ugye harcolt ellene. A bíróság szerint ez a küzdelem vezethetett, vagy lehetett motiváció a Gyárfás Tamásnál, és a Portik Tamásnál is furcsa mód nem a pénz, tehát ennél a mafiózónál se, hanem a Portik Tamás, ez a tököli sitről indult utcagyerek, tényleg nagyon mélyről fölfelé az eget megérinteni próbáló ilyen Pegasus-szerű személyiség, ő is azt akarta, hogy egy legalizált, nagyhatalmú média személyiség lehessen. Gyárfás Tamást, hogy is mondjam, ezzel a idézővel szívességgel próbálta volna a fennhatósága felügyelete alá vonni, lekötelezni egy életre, és ugye ilyen formában, hogy profitálni ebből a kapcsolataiból. Ez legalábbis a bíróságnak az álláspontja ezzel kapcsolatban. Ennyire öldöklő kérdés volt, hogy ki lett volna napkelte?
Hát ez hatalmas befolyást jelentett. Azért ne felejtsük el, valóban tulajdonképpen a semmiből építette föl Gyárfás Tamás. Már tönkre nem volt pénz, maga az ötlet Székely Ferenctől származik, aki a később a televízió, a Magyar Televízió alelnöke lett pont akkor, amikor én oda kerültem, és az ötlet az jó is volt, hogy egy ilyen reggeli politikai műsor, mert erre van érdeklődés, és ebből csinált pénzt, és mentette meg a Gyárfás, és építette föl. És egy olyan brand lett belőle, amit minden politikai szereplő fontosnak tartott, jobb és bal oldalon. Egy nagyon erős egyébként, és ez a kornak megfelelő, nagyon erős liberális hangvétellel, ha visszaemlékszünk a műsorvezetőkre, Forró Tamás, Havas Henrik, Bánó András későbbiekben, Pallagi Ferenc, tehát olyanok vezették a műsort, akik politikailag azért eléggé beazonosíthatóak voltak, de mégis minden oldal, akkor még ilyen volt, vállalta a szereplést ebben a műsorban. Tehát, hogy Fenyő Jánosnak erre nagy szüksége volt, hogy az ő politikai kapcsolatait ilyen módon is tudja irányítani. Neki arra volt szüksége, nem az, hogy neki médiája legyen, hanem arra, hogy ő neki befolyása legyen a politikai vezetése.
Péter, amikor a Fenyő János időben, egy időre meg is szerezi ugye a szerkesztői jogokat tulajdonképpen. Abból te már azon képen szó, hogy ugye téged elkergetett a jól értem, vagy kirúgtak, vagy nem tudom, ez hogy történt a távozásod onnan?
Hát, közölték velem, hogy ez nekem nem jött be.
Hát ez kirúgás.
Igen, nagyon érdekes volt a körülmény is, mert a Göncz Árpádnak volt egy fogadása, ahol odajött pont a Székely Feri hozzám, igen, és közölte, hogy hát ez neked nem jött be, azt hiszem január 7-ét írtunk, és akkor a Tamás elindított egy délutáni programot ott a Napnyugta címmel, igen, és annak lettem a főszerkesztője, tulajdonképpen hárman néztek, de mégis egyfajta feladat volt és műsor volt. Egyébként sok mindenki került ki abból a napnyugtából, de ez igen, egy melléktéma. És így érintett engem a Tamás, aki egy hihetetlen nagy küzdő, ezt tegyük hozzá. Tehát ő egy pillanatra semmit soha nem ad fel, és minden dokumentumot eltesz, minden dokumentumot föl tud idézni, te magad is utaltál
hát,
erre.
Aki most a pert végig kísérte, az ezt pontosan látta. A bíró is mondta egyébként az ítélet végén, hogy ugye idézőjelben, és ez nem a Póta Péter bírónak a szóhasználata, de hát Gyárfás Tamás egy mintavádlott volt. Tehát minden tárgyaláson hot pontosan ott van, felkészülten érkezik, az a vádiratnak, a nyomozatjának az utolsó mindenéből felkészül, álmából felébresztve, minden egyes pontját fejből, tehát hogy elképesztő munkát tett.
Ő egyébként ugyanígy küzdött meg annak idén a Princ Gáborral, ugyanígy küzdött meg a Fenyő Jánossal, minden dokumentum megvan neki, mindenre emlékszik, mindent előkészít.
Világos. Azt akartam kérdezni, hogy amikor Fenyő János megszerzi a szerkesztőjogot, akkor ő tulajdonképpen próbálta befolyásolni onnantól kezdve a műsort, vagy pedig a műsorhoz rakódó politikai, hogy is mondjam, kapcsolatrendszert próbálta valamilyen módon magához terelni?
Erre őszintén nem tudok válaszolni, mert nem láttam rá, hogy tulajdonképpen az akkor kinevezett szerkesztőkkel nem tudta teljesen elvenni a Gyárfástól a műsort. Noha ez volt a célja. Tehát a gyártás az továbbra is ott maradt az Angol utcában, a Gyárfás kezében, csak a szerkesztés, mint olyan, az került át. A Földgömb, azt hiszem ez volt a cégnek a neve, amelyik átvette a gyártást. Utóbb kiderült, hogy ennek a mozgását nekem látnom kellett, de nem láttam, amíg ott működtem, hogy hogyan vásárolta meg, vagy hajtotta be maga alá Fenyő János azt a csapatot, amelyik korábban a gyárfásnak dolgozott. A magában a műsorban én nem éreztem a Fenyőnek a hatását. Tehát nyilván követtem, és ott dolgoztam én is továbbiakban is. Tehát azt nem láttam, hogy a műsor valamiféle olyan érdekeket szolgál, de ilyen mélyen nem is néztem bele. Persze. Tehát könnyen lehet, de az egy fontos tudás, vagy egy fontos lehetőség egy ilyen médiavállalkozónak, vagy egy vállalkozónak, akinek a kezében van a Népszava, aki egyébként szereti, ha befolyása van, hogy azt mondja, hogy a legnézettebb politikai műsor az ő kezében van, és ha valaki be akar menni, vagy valakit nem akarja, hogy oda bemenjenek, azt ő el tudja érni.
Igen. Tegyük hozzá még, hogy ő egy-két év alatt építette fel ezt a hatalmas médiabirodalmát, úgymond.
Már a Fenyő János.
Fenyő Jánosról
van szó. Hát a módszerekről tudunk.
Igen, ugye itt két lap még meghatározó a Népszaván kívül, a Nők lapja, ami akkor a legolvasottabb női magazin, nem tudom hány százezres példányszámmal, de ilyen 3-400 ezres példányszámok voltak még akkor. A másik pedig a rádiótelevízió újság, ami megint egy hihetetlen, önmagában egy nyerességet termelő valamicsoda. Ez is fontos volt. Én ugye megint hivatkoznék arra, hogy milyen legendákat hallottam a Népszavánál, tehát a Fenyő szó nélkül adta ki azokat az utasításokat, és itt most nem csak a gyárfásról, vagy akár a Prince lejáratásáról, vagy bárkiről, hanem ha neki volt valakivel problémája, ha volt egy üzleti ügye, akkor erre 10 embert ráállított a Népszavánál, és azok csak éjjel-nappal csak ezzel foglalkoztak. Külön ugye mindent megkaptak hozzá, amit el lehet képzelni, autót, fotóst, sofőrt, és mentek akár vidékre az ország minden irányába. Tehát ilyen értelemben a Fenyő is egy gátlástalan, mindent maga alá gyűrő fickó volt, tehát valahogy így kell elképzelni.
Jegyezzük meg azért gyorsan a Népszava védelmére, hadd mondjam el, hogy egyrészt köszönöm szépen, ezt felhoztad, mert sajnos így van. A vádiratban is, az ítéleti indoklásban is mindent előkerült, hogy gyakorlatilag hogy a Népszavát egy ilyen támadó fegyverként használta.
De én legendákat emlegetek itt, tehát én ezzel nem találkoztam de személyesen, de...
Ez mindenki tényként, ez
de
senki
egy csomó
nem
kolléga ezt
de hát ugye ennek nyoma van, tehát az, hogy milyen cikkek jelentek meg a gyárfásról sorozatban, és hogyha az teljesen nyilvánvaló, hogy célpont volt a gyárfás Tamás.
Ez senki nem is vitatta, tehát hogy sajnos ez ugye az idén 151 éves Népszava történetének egyik ilyen fejezete, nagyon-nagyon sok és nagyon színes múltja van a lapunknak, ez is volt egy ilyen időszaka, amikor valóban erre is használták, kvázi nyomozónak használták az újságírók egy részét. Teszem hozzá, azért az a megállapítás, szerencsére nem került elő ugye a perme, hogy Revolver médiaként használták volna, azért nem helytálló az összehasonlítás, mert ezek valós ügyek voltak, amiket ugye a Tamás környékén, a gyárfás Tamás környékén az újságírók piszkálgattak, amelyeket ugye egyébként utána az így gyűjtött információkat Fenyő János folyamatosan eljutatta a adóhatósághoz, a rendőrséghez, ide-oda, amoda, és amelyből ugye eljárások indultak. Tehát ezek nem a mai kormány sajtónak az eszközrendszeréről beszélünk, amikor fiktív, ilyen kitalált marhasságokkal, hogy is mondjam, mártanak be embereket, és aztán a 2 évvel később kiderül, hogy az egészben egy szó nem volt igaz, hanem ezeknek a cikkeknek a nagy része egy olyan tényfeltárás volt, ami hát egy része igaz volt, egy része talán nem, mert nem néztem át végig ezeket az anyagokat, de az más kérdés, hogy célirányosan volt használva. Ez így van. Sajnos.
Ezt a kollégák egyébként nem élték meg negatívan, annak ellenére, hogy ugye ezt mai megítélése ezeknek a dolgoknak nem feltétlenül pozitív.
Ha nem, hogy nem ez pozitív, ez negatív szerintem. Így már nekem, így van, nem tudom,
Péter, mert az semmiképpen nem elfogadható.
Igen, igen. De ez ebben résztvevő kollégák, ugye emlékeim szerint, akik erről meséltek, ők ezt mondom pozitívan élték meg, különösen azért, mert elég komoly anyagi megbecsülést érveztek.
Hát ugye tegyük hozzá, hogy milyen hányatott sorsú volt a Népszava, lett egy tulajdonosa, ráadásul érdekes módon ez a tulajdonlás, már ez egy picit elvisz innen,
igen.
A Fenyő János és a néhai főszerkesztőségem alatt
az
is.
A Demián Sándor.
Demián Sándor. Demián. Tehát a Demián és a Fenyő volt a ugye? Két versenyző, és a szerkesztőség szavazott a Fenyő mellett. Uh-huh. Tehát most már arról ne beszéljünk, hogy ebből mi lett volna, hogyha Demiánia a Népszava, és miért szavazott a szerkesztőség a Fenyő mellett, kilobbizott jobban. De ez egy fontos dolog, hogy előtte nem volt rendes tulajdonosa, a szakszervezet már nem tudta finanszírozni. Ugye nem, tehát egy nagyon-nagyon rossz állapotban lévő Népszavát karolt föl, és ez fontos volt a munkatársaknak.
Igen, de pont a Keresztyék egy jó lapot csináltak belőle. Hát azért a mai magyar sajtóban szinte nincs olyan, aki ne dolgozott volna a 90-es években a Népszavánál legalább. Egy rövid ideig.
Számomra egyébként az a nagyon érdekes, hogy ugye Fenyő Jánosról nagyon gyakran mondták azt is, hogy ő egy gangster. Pont ezek az ilyen pisztolyt kicsapjuk az asztalra, meg ilyenek. És ugye a bírósági eljárásán kiderült, hogy nem volt az. Soha nem volt.
De nem csak ezért mondták rá, hogy gangster, hanem ahogy megszerzett. Például a rádióiságot, ugye ennek is egy olvasható legendája van, hogy hogyan nem fizette ki azok a dolgokat, amelyeket megszerzett.
Igen, de
hát de maga az alapcége, hogy a Vico, ami videokazetták forgalmazásával foglalkozott, ugye az is azért tudott nagyra nőni utólag, ezt lehet látni, mert ő nem fizetett ezekért, se az amerikai, se a nyugat-európai filmekért, amiket forgalmazott.
Igen. Na most, tehát ilyen...
kvázi kalózmásolatokból lett neki hatalmas nagy
vagyona. Viszont ami fontos, nem ásatott el senkit. Tehát nem is volt rá eszközrendszer. Tehát a rendőrök elmondták a bíróságon, akik nyilatkoztak, hogy nem
volt... Az már pozitív, ha nem ásatott el valaki.
Nem, de számomra a gangster egyébként itt húzódik. Világos, nagy határ, hogyha lehet ezt mondani. Tehát ez nagyon könnyen osztogatják emberekre, és ebben az ügyben azt gondolom, hogy ez kulcsfontosságú, mert itt három olyan emberi karakter kerül elő, ugye a Gyárfás Fenyő ügyben, akik teljesen mást mutattak, mint amik valók voltak, és bizonyos értelme ez is okozhatta a vesztüket. Az egyik ugye Fenyő János, aki magát egy ilyen gangsternek mutogatta. Nem voltak neki alvilági kapcsolatai, nem voltak neki bérgyilkosai, semmi ilyesmi, nem, jogászai voltak. Ennyi. És pisztolya szerint. Kettő, ugye ott volt a Portik Tamás, aki nem mutatta magát gangsternek. Teszem hozzá. Ugye az ítéletben felmerül az, hogy Gyárfás Tamásnak tudnia kellett volna azt, hogy Portik Tamás kicsoda. Na most nekem az élet úgy hozta, és akkor még egy tapadási pont, nekem volt olyan ismerős, nagyon közeli ismerősöm, aki közeli ismerős volt a Portik Tamásnak is. Se a környezetében ezt nem tudták. Tehát azt, hogy ő ilyen gangster, a világi figura, azt tudták róla, de hogy gyilkol, azt nem tudták. Én beszélgettem Portik közeli hozzátartozóival, aki tényleg nagyon rosszban volt a Portik Tamással, és most itt nem akarom a nevét elmondani, mert nem adott rá engedélyt, nem tudta azt, hogy ez egy sokszoros gyilkos, és teszem hozzá, a Portik Tamás megjelenése nem ilyen volt, tehát nem egy ilyen ádász, félelmetes figura volt, hanem egy ilyen nagyon ilyen behízelgő, nem is volt az az igazi éjszaka, illetve
de mit akarsz ezzel mondani?
Az, hogy ő is más mutatott. Tehát, hogy őről nem gondolták azt. Az éjszakán kívül, hogy ő egy valódi gangster, ő viszont valódi gangster volt, ténylegesen bérgyilkos kapcsolatrendszer, és a harmadik, ugye ez a punchline, a Tasnádi Péter, akit ugye megbízott volna, legalábbis a vád szerint, ugye Gyárfás Tamás a szintén a Fenyő megölésével, aki megint csak egy olyan figura volt, akiről ott a bíróságon mondták el, hogy nem volt hozzá igazán ibod eszközrendszere, Tasnádi egy ilyen hát, operetszerű figura volt, aki mutatta a nagy gengszert, nem volt az. Tehát, hogy a kifelé sugázott valami és a valóság között milyen iszonyatos ellentétek voltak. Az egyetlen egy olyan azonos figura az a Gyárfás Tamás volt, akiről mindvégig egy üzletemberként
visel. Ne felejtsük el, a beszélgetés előtt én felvetettem neked, hogy ez abban az időszakban történik, amikor ugye robbantásos merényletek, gyilkosságok történnek. Igen. Sorozatban az országban. Van egyfajta politikai félelem is ezektől, ugye közvetlen a 98-as választások előtt történik ezeknek a java része, de hogy akkor megindul egy ilyen találgatás, és a Fenyő ügy, vagy a Fenyő gyilkosság ennek az egyik utolsó momentuma, mozzanata. A közvélemény, én legalábbis akkor még nem voltam újságíró, csak újságolvasó, abszolút megdöbbenéssel figyeltem kívülről, hogy mi történik itt az országban. Hát emlékszünk ugye a Torgyánnék, a Kisgazdaszékháznál volt, a Szájeréknél volt, ha jól emlékszem a lakásuknál, illetve a Fidesz székháznál, tehát mindenképpen politikai kapcsolatokkal is, vagy politikai kapcsolatok
Tehát a politikai színezete is volt az akkori merényleteknek.
Így van, így van, így van, erre akarok rá.
Hát és ebben a merénylet sorozatban volt ugye a fenyőgyilkosság az egyik.
Igen, ez az egyik utolsó vagy záró dolog volt, már a Fidesz hatalomra jutása után, ha emlékeztek.
Hát február 11-én történt, ugye ez
igen, 98 február akkor 11. Bocsánat, akkor rosszul mondom, de ez is akkor közvetlenül előtte a választás.
Tehát nem sokkal, de aztán igen. Mi tudom, már a kiderült, hogy politikához, már most a médiától leszámítva, tehát a média hatalmon kívül nem sok köze volt. A pártoknál robbantáshoz meg annyiban talán, hogy ugye feltételezések szerint azt is a József Rohács követte el, aki egy ilyen... No, tehát, hogy ugye, volt egy merénylet hullám, ami azért a 90%-ban, vagy majdnem 100%-ban az ugye alvilági szereplőket érintett, illetve aki áldozata esett például Aranykéz utcában, az olyan szerencsétlen járókelő volt, aki éppen ott volt. A Fenyő János volt a nagy kivétel. Mert mint kiderült róla, a Fenyő János nem volt mafiózó, nem volt része az éjszakának. Tehát valami másokból kellett meghallgatni.
Ezért hoztam ezt elő, mert itt egyáltalán ugye olyan ügyekről beszéltünk, amitből te kivetted a Fenyőt. Én ezt a mai napig nem tudom, a bírósági ítéletek nyilván máshogy szólnak.
Az volt olyan érdekes, hogy ugye ezek egy alvilági leszámolás hullám, történik meg, de mint kiderül, valójában itt olyan értelemben nem alvilági, hogy itt nem a szervezet bűnözés egyes csoportjai közötti, hát hogy is mondjam, ilyen munkahelyi konfliktus feloldására.
Igen, én eddig nem is kapcsoltam össze egyébként ezekkel a politikai jellegű, sokkal inkább egyfajta leszámolás, hogy én sose hittem el, hogy Gyárfás Tamásnak bármiféle érdeke lett volna, vagy ilyenre szándéka lett volna, hogy eltüntetni az élők sorából. Most se látom pontosan azt, bár te magyar, hogy Portik Tamásnak miért volt érdeke Fenyő Jánost likvidálni. Tehát, de amit te mondasz, még azt sem érzem annyira megalapozottnak. Furcsa úgy, ahogy van az egész.
Egy dolog biztos, és ezt mindenféle ismeri, hogy az egy olyan világ volt ez a 90-es évek, és szerintem erre felé próbálta utalni te is. Szóval ez egy olyan világ volt ez a 90-es évek, ahol egy kicsit megszokott volt, hogy az emberek környezetében vannak ilyen figurák, alvilági figurák. Hogy az én környezetemben is, pedig én akkor ugye első éves egyetemista voltam, felbukkantak ilyen emberek, volt, akivel lejattoltam. És ugye az bizonyított, hogy ők ismerték egymást már 93-tól, ugye a Portik Tamás és a Gyárfás Tamás. Közöttük kvázi üzleti kapcsolat volt, ugye a Portik Tamás az villát bérelt a Gyárfás Tamástól, amely villát egyébként úgy alakított át, hogy aztán ilyen erődítményt csinált belőle állítólag. Legalábbis a villát ismerők ugye ezt mesélték. Tehát, hogy magyarán szóval azért az egy borzasztóan nehéz kérdés, hogy egy közéleti ember, egy olyan Magyarországon dolgozó üzletember, közéleti ember, aki akkor mozog, az hogy úszhatta volna meg azt, hogy ilyen figurák a közelébe kerüljenek. Most gondolok itt arra, hogy Orbán Viktor, amikor elmegy a Box utcába egy jó kis estére, aztán oda jön néhány szimpatikus fiú vele haverkodni, lefotózzák, majd aztán pár év múlva kiderül, hogy hát az, akivel fotózkodott a miniszterelnök úr, az például Magyar Róbert volt, a fekete sereg vezére, aki ma egyébként ténylegesen letöltendő életfogytiglan anyját üldögéli éppen gyilkosságra valószínűleg felbújtásért. Szóval, hogy... Tehát kialakul egy kapcsolatrendszere, és van ténylegesen egy kapcsolatrendszere a Gyárfás Tamásnak is, majd aztán kialakul egy konfliktus közt és Fenyő János között, ugye Fenyő János végül megölik, és ebben az összefüggésben előkerül ez a hangfelvétel a bíróság, ami egy többszörösen áttétes, többszörösen a fene se tudja, hogy milyen körülmények között készült hangfelvétel igazániból, és végül is ez dönti el, vagy billenti át ez a ilyen lepkeszányszerűen azt a bíróság, hogy végül bűnösnek nyilvánítanak valakit. Tehát magyarán szóval elképesztő tengelyen járt akkor, és ma is olyan ember...
Ez azt jelenti, hogy a másodfokon is egy teljesen bizonytalan, kitalálhatatlan pontosan, helyzet van.
Pontosan, és azt hiszem, hogy ezzel lezárhatjuk a témát, hogy hát amilyen könnyen átbillen most bűnösségre, olyan könnyen át is billenhet akár, de ez már megint csak...
Igen, és itt, amit az elején kérdeztél, akár a vádhoz kötöttség elve is felmerülhet bizony másodfokon. Ne egy isten, hogyha hogyha tovább megy a kúrián.
Tehát hogy azt mondja, hogy a bírónak nem lett volna joga átminősíteni?
Így van, én ezt nem tudom megítélni a konkrét esetben, de
én a gyanúp erre, hogy az Amesnik Péter ügyvéd úr az egy nagyon komoly szaktekintély. Tehát, hogyha ez így van, akkor az rögtön már a fellebezésnél ezt bejelentette volna. De meglátjuk egyébként. Uh-huh. De rögtön fel, hogy nem lett volna erre az átminősítésre joga
a bíróság. Igen, de amire felhívtad a figyelmed, ugye maga a ítélet hivatkozik arra, hogy eltér a válthoz kötöttség elvétől.
Pontosan, igen, persze.
Ami szokatlan, hogy úgy mondjam, legalábbis az elmúlt időszakban, a magyar bírósági gyakorlatban.
Ezt nem merném így kijelenteni. Az biztos, hogy ha ez ténylegesen egy nagyon problémás dolog, szerintem azt az Amesnik védő úr az rögtön lereagálta volna. Mondjuk úgy, hogy könyökből, zsigerből. Tehát én itt hajlamos vagyok most elfogadni azt, hogy ez így jogszerű. Persze, hát egy bíróság így döntött. Az más kérdés, hogy meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, a másodfokú tárgyalás.
Igen, és itt tegyük hozzá, megint évekről van szó. Igen. Ugye, ahogy ez is 4 évig tartott ez a tárgyalás.
Most mondják, ez akár 1 éven belül is
bekövetkezett. Az azért gyorsabb lesz.
Igen, de attól függően...
Tehát itt már nem kell új bizonyítékokat beszerelni, stb. Tehát nincs nálunk kihallgatás.
Nincs bizonyítási eljárás, ami nagyon-nagyon hosszú dolog. Tehát papírból ítélkezik.
Igen, viszont van felülvizsgálati lehetőség is, ugye kúrián, tehát kvázi harmadfok, lehet tovább menni. Úgyhogy ez még azért az odébb van a végleges döntés. Úgyhogy
fogunk még erről beszélgetni, természetesen soha nem elhallgatva, hogy az újságíró azért valójában mindig kicsit érintett minden sztoriban, ha más nem érzelmileg picit belevonulik, mert mindannyian emberek vagyunk, ebben az esetben pedig valóban vannak személyes kötődésünk, ismerésünk. És gyerekek, elbeszélgettük az időt, de talán jó is, mert ez egy nagyon-nagyon fontos téma, és még órákat lehetne ezt ragozni, tehát még így is csonkának érzem ezt a beszélgetést, úgyhogy Novák Katalin szegény ügyére már szinte nem jut időnk. Hogy én egyetlen egy rövid kérdés van. Lemond vagy nem mond le? Tipmix, kire, mire tippel?
Én szerintem nem fog lemondani, le kellene mondani. A kérdés az, hogy látjuk, hogy a Fidesz ezt is méri, hogy a közvélemény hogyan vélekedik a dologról. Nyilván azt is megméri, hogy azok után, hogy Orbán Viktor itt az élére állt, és próbált egy tulajdonképpen elterelni a témát a Novák Katalinról arra, hogy itt egy vita zajlik arról, hogy a kegyelmi ügyeket hogyan lehessen kezelni, hogy ez megnyugtatja a közvéleményt, vagy sem. Ma úgy látom, hogy nem nyugtatja meg, de sok mindent kivédett már ez a Fidesz média.
Simire nézek itt bűntudatos szemmel, mert hogy azért hívtalak, hogy Novák Katalinról beszélgetünk, és erre végig ugye gyárfás perkapcsolat.
Igen, nem hiszem én se, hogy lemondana, nem is nagyon látom ennek az indokát, egyébként jogilag sem. A Novák szerintem egy dolog rettenetesen hiányzik a Nováktól, illetve az Orbántól, és a érintett egykori igazságügyminisztertől, az az egy szó, hogy bocsánat. Tévedtünk, elnézést kérek. Ez az egy, ennek az egynek a kimondása hiányzik. Hát azt, hogy az Orbán kármentése most alkotmánymódosításba torkollik, hát ennél abszurdabbat nehéz elképzelni.
Gyerekek, bozótba vittelek titeket, mert rosszul tettem fel a kérdést. Lemondatják-e Novákot? Ugyanis az én meglátásom az, hogy ő magától a büdös élben nem fog lemondani természetesen. Viszont, hogyha Orbán Viktor úgy látja, hogy csökken a népszerűsége miatt a Fidesznek, abban a pillanatban úgy kirúgja, hogy füstöl.
Igen, de ez nem most lesz, mert ugye most az ellenzék is pont ugye egy ilyen irányú kezdeményezéssel élt, hogy mondassák le, ebbe biztos, hogy nem fog belemenni. Az Orbán biztos.
Jobb.
Én ebben,
fogadás megkötve.
Én ebben határozottam.
Ugyanakkor ezt nem tudja sokáig elhúzni, mert akkor föntartja a témát.
Pontosan.
Tehát, hogyha azt érzékeli, hogy ez a nyomás nem szűnik meg, hogy az a nyilvánosságban továbbra is egy fontos téma van, és folyamatosan rámutatnak arra, hogy mekkora kormányzati hiba következett itt be, hogy Orbán is hibázott, Varga Judit hibájáról, és akkor a hiba az szerintem nagyon is zárólag idézőjeles mondat, akkor neki nem érdeke az, hogy ezt egészen a választásokig húzza, vonja magával, akkor egy radikális lépésre kell, hogy elszánja magát, és fölkérni, mert ugye nem tudja lemondatni, fölkérni Novák Katalint, hogy mondjon le. Ez egy...
Ők tudják lemondatni, ugye a parlament 2/3 tudja lemondatni, ahogy ez Schmidt esetében is megtörtént.
Az nem fog bekövetkezni, hogy a parlamenttel...
Parlament szózi legfeljebb használnám ma már.
De én arra gondolok, hogy most közvetlenül az ügypolitikai csúcspontján, hogy úgy mondjam, nem fog ebbe belemenni az Orbán, pont politikai okok okokból, mert ez vereséget, az ellenzékkel szembeni vereségét mutatná. Tehát legalább egy ideig elhúzza, én azt gondolom, ha felmerül egyáltalán.
Lezárásnak, hogy a múltkor a Péternél nálad a Hírklikken egy műsor megjósoltam Prigozsin halálát, mondjuk az nem kellett egy nagy jós tehetség, azt hiszem, de akkor most én is azt mondom, hogy én szerintem Novák Katalin menni fog, úgyhogy ez az én tétem. És sajnos mi is távozunk, mert most már lejárt az időnk, úgyhogy elköszönünk a kedves hallgatóktól. Ugye itt volt akkor Simon Zoltán Simi, a Szép Szó szerkesztője, és Németh Péter főszerkesztő úr, akinek egyébként nagyon szépen köszönöm, Péter, hogy ebben a baromi nehéz témában a barátodról beszélgettünk. Eljöttél
én is, köszönöm,
és ezt elmondtad. Jó, műsorvezető pedig Batka Zoltán voltam a belpolitikai rovattól. Mindenkinek szép hétvégét, szebb hétvégét kívánunk. Jó, tavaszi idő lesz, úgyhogy menjen mindenki szépen sétálni, élvezze a szabad levegőt. Portik Tamásnak ez már nem fog megadatni egy jó dolog. Viszontlátásra
mindenkinek.
Köszönjük.
Hol élünk? Ez a Hol élünk? A Népszava közéleti podcastje.